Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
A vonal túlsó végén Katona Csaba történész, és még egy kicsit maradnánk nagy nemzeti ünnepünknél, a március 15-énél, illetve a forradalomnál és a szabadságharcnál, amelynek a női alakjait fogjuk felidézni. Szervusz Csaba, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
No, hát én a hadtörténelembe beleásva magamat azért mindig kicsit ilyen, hogy is mondjam, csak meghökkenve nézem azokat, amikor hölgyek kardot kötnek, itt Budikától kezdve Zsandárkon keresztül beszélhetünk, vagy a Viking Shield Maidenek-nál eljutottunk Magyarországra, és hiszen nekünk is vannak olyan hölgy történelmi alakjaink, akik nem resteltek a férfiakkal válvetve küzdeni valami ilyen ügyért, gondoljunk csak például az Zrínyi Ilonára, de furcsa módon valahogy az 1848-49-es szabadságharcról nem nagyon él a köztudatban ott, az, hogy ott hölgyek is helytáltak, ha csak nem Mária főhadnagy alakja, ami talán kivételt jelent így, ami ugye erősíti a szabályt, szokták volt mondani.
Ez így igaz. Hát ugye Lepstück Mária az, aki a leginkább ugye a zenei műveltség révén, ugye az operett révén úgymond beleégett a magyar köztudatba. Ő valóban harcolt egyenruhában, és ha ránézünk, akkor nem is okozott különösebb gondot szerintem elsőre, hogy elhitesse, hogy férfi adott helyzetbe. Ám bátor, én úgy gondolom, hogy azért a bajtársai többsége tisztában volt az ő nemével. Mindjárt rá is ki fogunk térni, ha már így szóba jött. Vannak egyébként még hasonló módon harcoló hölgyek is, és természetesen rengeteg olyan nőt találunk 1848-49-ben, aki azt gondolom, hogy derekasan megállta a helyét minimum, de nem feltétlenül fegyverrel a kezében, hiszen sokféle módon lehetett letenni a voksot amellett, hogy a 48-49 ügye fontos valaki számára. De hát akkor kezdjük magával, Lepstück Máriával. Ugye van egy romantikus operettünk, ami természetesen, ahogy az operettnek a szabályai megkövetelik, megszépítve mutatja a valóságot. Hát mit lehet róla tudni? Német név, ehhez képest zágrábi születésről beszélhetünk. És amit nagyjából biztosan lehet mondani, volt neki egy férje, akinek a révén hát oda keveredett a forradalmi események közelébe, illetve pontosabban bizonytalan ez a közeledés, hogy ki mit húzott bele. Károl néven viszont 1848. októberében a bécsi forradalomban már ott van. Tehát férfi néven harcol Károl. Majd a tiroli vadászászlóiban is részt vesz, és a kápolnai ütközetben is azt gondolom, hogy ez gyönyörűen mutatja azt, hogy ő tényleg oda tette magát. Tehát 1849. februárjának végén a kápolnai ütközetben megsebesül. Sebet kap, és tulajdonképpen főhadnagyként szerel le, tehát csinál egy komoly karriert a seregbe. Közben azonban férjhez megy, megismerkedik egy Jónák József nevű kollégájával, akinek megszüli Pál nevű fiát. Tehát azt gondolom, hogy ez a kettősség, hogy katonaként szolgálja a hazát, illetve nő volt, ez nála tökéletesen megállta a helyét. Az egy más kérdés, hogy 1849 után ezért lakolnia kellett, az aradi várban szüli meg gyermekét, internálják Zágrábba, később Győrben él, és tulajdonképpen a magánéletét sikerül rendeznie, egy Passe Gyula nevű volt 48-os tiroli vadásszal kötő össze az életét következő körben. De hát amikor 1892-ben meghal Újpesten, ha az emlékezetem nem csal, akkor szegénységben éri őt a halál, tehát alig, épp hogy elmúlt 60 éves, ez sajnos a 19. század végén nem szokatlan, hogy valaki ebben a korban meghal, de gyakorlatilag a legenda nem tette őt boldoggá. Tehát egy nagyon sajátos életúttal találkozunk, és még több ilyen példát lehetne fölhozni.
A kortársak egyébként ismerték? Tehát ő egy ilyen széles körben ismert alakja volt a 48-as szabadságharcnak? Mert ugye amikor ugye elbukott a szabadságharc, akkor hosszú ideig ugye nagy nimbusza volt a 48-as honvédeknek, még utána az osztrák-magyar monarchia idején is ugye azért voltak ünnepségek, meg ilyen veterán találkozók, meg az első világháborúba induló katonákkal sokszor fényképeztek 48-as honvédeket, tehát hogy ő ebben a körben benne volt?
ismerték már csak azért is, mert amikor már tehette 1867 után, még mindig hajlamos volt arra, hogy egyenruhában járjon, és női ruhát alig-alig viselt. Ugye nem véletlenül Jókai Mór is megkereste. De hát ugye az ismertség, az tudjuk, hogy egy szegmens, az meg egy másik, hogy emögött milyen társadalmi összefogás állhat. És itt megint csak egy dologra szeretnék utalni, ugye, hogy szónokolni, emléktáblákat állítani, az viszonylag könnyű dolog, de csak gondoljunk az aradi vértanúkra, akiknek a többségét, a holttestét ugye egy véletlen munkálatoknak köszönhetően találták meg a két háború között, akkor, amikor Arad már Romániához tartozott, tehát legalábbis nem tudok róla, hogy kísérlet történt volna arra, hogy megadják a méltó kegyeletet 1849. október 6-a áldozatainak. Úgyhogy az, hogy valaki ismert, vagy népszerű, vagy írnak róla a hírlapok, az nem azt jelenti, hogy tényleges segítségben részesül. Uh-huh. Úgyhogy igen, ismerték, de ez mit sem változtatott azon, hogy az életkörülményei finoman fogalmazva nem voltak egyszerűek. De hát a története meglehetősen kuriózumnak számított, azért ezt ne felejtsük el. Tehát ugye nem véletlenül említetted itt a bevezetőben, hogyha egy nő úgymond fölrúgva a tradicionális, bár akkor ezt még nem így mondták, gender szerepeket felvállalja úgymond a férfiaknak rendelt viselkedésformát, tehát nem otthon ül és szurkol, hanem fogja magát, és karddal a kezében kimegy a csatamezőre, azt azért megjegyzik. Eléggé. És az egy más kérdés, hogy a memória szelektív, tehát nem véletlenül említettem, hogy valószínűleg az operett nélkül az ő neve ma már sokkal kevésbé volna ismert. És több ilyen példát föl tudunk hozni. Van egy nála tragikusabb sorsú hölgy, az a neve, hogy Pfiffner Paulina, ő 1825-ben született, és sajnos 30 évet sem élt. És nagyon sajátos történet az övé, Békés vármegyei. Hát ezzel a névvel Pfiffner Paulina mi sem természetesebb, mint az édesapja olasz származású, az édesanyja meg lengyel származású. És hamar félárva lett, édesapja Lengyelországban szolgált, majd valami oknál fogva ő is férfi identitást öltött, Ligeti Kálmán néven színészként szerepelt Pesten, majd amikor kirobbant a forradalom és a szabadságharc, akkor ő beállt katonának, szintén férfi ruhába, alkalmazva ezt a Ligeti Kálmán identitást, és sajnos tragikus véget ért az ő története, mert szabadságharc után elfogták, 1853-ban Gyulán bezárták őt, és pisztollyal kísérelt meg öngyilkosságot, és hát ha nem is azonnal, de belehalt ebbe a sérülésbe, úgyhogy nem egészen 30 évesen ő az életét áldozta önkeze által a forradalom és a szabadságharc ügye mellett. Ugye Gyulán van a sírja, helyben nem, neki komoly kultusza van, de hát róla nem született zenemű, éppen ezért kevésbé ismert a figurája. És ez is mutatja, hogy meglehetősen igazságtalan az emlékezet ilyen szempontból, hogy kit emel ki, vagy kit felejt el. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül bátor tett volt az övé, úgyhogy tisztelegjük az emléke előtt ilyen módon is. És láthatjuk azt, hogy bizony a sztereotípiák itt is sérülni látszanak. De ez természetesen ne úgy képzeljük el 48-49 hölgyeit, hogy 10-ből 7-en kardot ragadtak, és amazonként küzdöttek a fronton. Nagyon sokan nagyon másféle módon álltak helyt, és hát nagyon sokan szenvedtek különféle megtorlást. Hát itt kiemelnék mindjárt még egy arisztokrata, gróf Teleki Blankát. Ugye az ő neve ismert a magyar művelődés történetből, az kevésbé, hogy a forradalom és szabadságharc révén hogyan állt helyt, ugyanis 49 őszétől aktívan részt vett abban, hogy a menekülőknek menedéket adott, ételt, italt adott, kosztot, kvártét adott helyzetbe. Sajnálatos módon azonban elfogták a levelezését. Ugye ebben az időben elég nehéz információhoz jutni, ha nem személyiség van, akkor a levelezés marad. A bécsi rendőrség ezt elkapja, és 1851-ben Teleki Blankát, dacára annak, hogy a grófnőről beszélünk, elfogják Bécsben, Pestre szállítják, és 10 évre ítélik az új épület. Hirdetik ki az ítéletet. Tehát ott ugye, ahol a Batthyány Lajos kivégezték 1849. október 6-án, és utána a Teleki Blanka végigjárja jószeriből az összes olyan várbörtönt, ahol 48-49-es foglyok sínylődtek, Brünn, Holmütz, Kufstein, mindhárom helyen van egy ideig, és 1857-ben szabadul az amnestiával, azzal az amnestiával, ami egyébként Táncsics Mihálynak is megadta a feloldozást, ugye Táncsicsot akkor nem fogták el, hanem ő évekig élt, 8 évig élt egy föld alatti oduba rejtezve a házuk udvarán, és csak éjszaka mert kijönni. Majd Teleki Blanka ezek után, a amnestia után távozott Magyarországról, Ausztriában, majd Franciaországban élt, de azt gondolom, hogy az ő példája az megint egy nagyon áldozatos életútról tanúskodik. Ő nem harcolt fegyverrel a kezében, de amikor kellett, amikor segítségre volt szüksége az üldözötteknek, habozás nélkül kiállt mellettük. És van még tragikusabb példa is hasonló esetben, azt gondolom, hogy ismert példa, de nem lehet elégszer említeni a nevét, Máderstrach Károlyné Buchwald Franciskájét. Ő egy ruszkabányai kohómérnöknek, egy kohógyárosnak volt a felesége, és hasonló módon járt el, mint Teleki Blanka, menedéket nyújtott a menekülőknek. Mondok néhány nevet, Bem József vagy Guyon Richard, tehát hogy úgymond közismert hívóneveket is említsek. És őt azzal a megtorlással sújtották, hogy ruszkabányán, tehát a lakóhelyén félmeztelenre vetkőztetve megvesszőzték. Na most gondoljunk bele, hogy egy tisztességes családanyának, aki már elmúlt akkor 40 éves, ez micsoda megaláztatás, tehát micsoda kegyetlen megtorlás és eljárás ez. Ráadásul még koholt vádakkal is illették, azt vetették a szeméről, hogy 1848. júniusában felállítatott egy úgynevezett szabadságfát, és hogy elégettek egy császárnak öltöztetett szalmabábút. Most jelen tudásunk szerint ez a vád nem állja meg a helyét, de akár megállja, akár nem, azt gondolom, hogy a büntetésnek a részben a mértéke, részben pedig a megaláztatás az valami egészen felháborító.
És itt megszakadt egy kicsit Katona Csabával a kapcsolat, de reméljük, hogy visszatudjuk. Itt vagy, szóval jó, szuper, okay. Szuper. Na akkor...
De azt mondtad, hogy ez, jó. Amit csináltak, ez felháborító, addig hallottuk a...
Így van, tehát azt gondolom, hogy így megalázni egy nőt, egy családanyát, az egyszerűen menthetetlen, tehát nem találok mentséget. És mindenek tetejében a tragédia azzal teljesedett ki, hogy a férj, Máderstrach Károly képtelen volt elviselni ezt a rettenetes szégyent, és öngyilkosságot követett el. Tehát még meg is özvegyült Buchwald Franciska, aki azonban egy kemény és erős hölgy volt, tisztességgel fölnevelte a gyermekeit, és 1880-ig élt. Azt gondolom, hogy mintaszerű az ő helytállása. Nyilván itt a férj esetében érdemes azon elgondolkodni, hogy mi történhetett, mert meg lehet úgy ítélni, hogy cserben hagyta a feleségét, a megalázott feleségét, de hát azt gondolom, hogy azt a lelki állapotot mi nem tudjuk elképzelni, amiből ő került, és ne is akarjuk elképzelni soha, semmikor. Ugye, és hát voltak olyanok, akik, ha már női sorsokról beszélünk, akik úgymond nem aktívan képviselték 48-49-et már olyan értelemben, hogy tettek volna valami rendkívül kiemelkedő dolgot, de mégis sújtott őket büntetés. Mi többször beszéltünk már itt Slachta Etelkáról, a soproni naplóíró, hát az első női erotikus napló szerzőjének nevezett leányról. Volt neki egy unokatestvére, Báró Baumgarten Mária, és Báró Baumgarten Mária abban különböző Slachta Etelkáról, hogy ugyan ő is előszeretettel kikezdett minden férfi emberrel, aki a közelébe került, de Slachta Etelka mindenkit hárított egy ponton túl, Báró Baumgarten Mária pedig nem. Ez nagyon nagy különbség volt a két hölgy viselkedése között. Ez idővel következménnyel is járt, a Baumgarten Mária úgy ment férjhez, hogy hát a férje, aki elvette őt, Pigetti, vagy később Pikéti Károly, elhitte azt, hogy a rász éjszakán ő lett a gyermek apja, aki 6 vagy 7 hónappal a házasság után született. Fogalmazzunk úgy, hogy ez nem volt egy szerelmi házasság, viszont Pikéti Károly is oda tette magát a forradalomban és szabadságharcban, és el is vitték őt Aradra. A terhes felesége pedig követte őt. Most, hogy a gyermeknek valóban ő volt az apja, vagy nem, ezt nyilván lehetetlen megítélni, nagy valószínűséggel nem, de a tömlözben szülte meg gyermekét, hasonlóan, mint Lepstück Mária. Hogy egy kis happy endet is csatoljunk erre a dologra, azért ez a gyermek, ez nem más lett később, mint császár Elemér irodalomtörténész édesanyja, és az ő leánya pedig császár Edit, akit pedig nem más lett feleségül, mint Május Elemér, a 20. század kiemelkedő történésze. Tehát azt gondolom, hogy ez szépen mutatja, hogy a történelemben tényleg minden mindennel összefügg. Sajnálatos módon azonban Baumgarten Máriának sem adott ott hosszú élet, 1853-ban halt, meg nem volt egészen 40 éves, amikor örökre lehunta a szemét. És hát mindenképp szeretnék megemlíteni egy olyan hölgyet is, akit rengeteget szoktak emlegetni 1848-49 kapcsán, ő Szendrei Júlia. Ugye a nemzet özvegye, aki elkövette idézőjelben azt a hibát, hogy másodszor is férhez ment, ugye Horváth Árpádhoz, az egyébként kiváló történészhez. Na most Szendrei Júlia életét, tevékenységét az utóbbi években példás szorgalomban és odaadással kutatja, és ezzel kapcsolatban publikál is fiatal kolléganőm Gyimesi Elmese, akinek a nevét nem lehet elégszer említeni az ő kapcsán. Tisztázzuk Szendrei Júliát. Ő nem tudhatta, mi történt a férjével, tehát élt a szívében a remény, a hit, hogy Petőfi Sándor él, és megkísérelt Törökországba utazni, mert valamiért olyan hírt kapott, hogy a férje ott él, oda került, és Franz Liechtenstein herceget kereste meg, hogy ehhez engedélyt kapjon. Na most pletykák kaptak lábra, mely szerint a női bűverejét is latba vetve próbált közelebb kerülni a herceghez, aki ezt meg is követelte tőle, amit biztosan le lehet mondani, hogy semmi erre utaló jel nincsen, és amennyire az iratokból kiderül, Szendrei Júlia vonzalom a Petőfihez olyan mértékű volt, hogy gyakorlatilag hadd ragadjam meg az alkalmat, és itt a nyilvánosság előtt tisztázzam Szendrei Júliát így, ha már lehetetlené nem lehet tenni az őt illető pletykák terjedését a vádak alól, semmi ilyesmit nem tett. Az pedig, hogy férjhez ment Horváth Árpádhoz, az soha nem volt szerelmi házasság. Könnyű arról beszélni, hogy valaki a nemzet özvegye, meg hogy a nemzet örökké a szívében őrzi Petőfi Sándor emlékét, de egy egyedülálló özvegy, egy családanya a kisfiával miből tartotta volna fönn magát, főleg a Petőfi Sándor özvegye 1849 után. Így ment feleségül Horváth Árpádhoz, akihez több gyermeket szült neki, aztán később. Ez a házasság tragikusan végződött. Nagyon megromlott a viszonyuk Horváth Árpád, mondjuk úgy, hogy különösnek nevezhető szexuális igényei miatt gyakorlatilag külön költöztek, és hogy a tragédia betetőződjék, hát alig 40 évesen Szendrei Júlia egy rettenetes betegségben méhnyákba halt meg. Itt hadd mondjam el azt, hogy mindenkit jó szívvel biztatok, hogy olvasson Szendrei Júlia munkákat. Ugyanis egyfelől persze Petőfi Sándor feleségeként emlékezünk rá, de másfelől meg el lehet azt róla mondani, minden túlzás nélkül rendkívül tehetséges költő, fordító volt, sikerrel forgatta a tollat, úgyhogy Szendrei Júlia személye azt gondolom, hogy önmagában is érdeklődésre tarthat számot, és őrizzük meg az ő személyét úgy az emlékezetben, hogy ne illessék ilyen mindenféle tényleg alaptalan, és hadd mondjam így, hogy ocsmány vádak. És nagyon érdekes dolog ez, hogy hogyan működött a korabeli pletykagépezet, ha fogalmazhatok így. Itt emlegettük Olmütz vagy Olomouc városát már többször. Sok magyar fogoly, katona, politikus volt ide bezárva, és közülük többnek a felesége megtette azt, hogy oda költözött Olmützbe. Egész egyszerűen azért, hogy időről időre látogatni tudják a férjeiket. Kialakult tehát egy ilyen kis magyar közösség Olmütz városában, és egyebek mellett Olmützbe robozkodott, igaz, hogy nagyon rövid ideig a szabadságharc egyik legidősebb tábornagya, Hraboszki János tábornok, altábornagy nevezetesen, akinek volt egy fiatal felesége, Klobusicki Izabella. És róla fönnmaradt egy olyan pletyka, hogy sajnálatos módon teherbe esett itt Olmützben. Na most ugye a találkozások a férjével nem olyan körülmények között mentek végbe, hogy annak gyermekáldás lehetett volna a vége, sőt, még azzal is megvádolták őt, hogy konkrétan egy osztrák katonatiszt volt az apa. És azt lehet látni, hogy több olmützi feleséget vádoltak meg hasonló módon, ugyanakkor azonban erre nézve semmilyen bizonyíték nincs, amit pedig el lehet mondani, hogy Hraboszki János egy vagy két év raboszkodás után nagyon hamar meghalt, gyermek történetesen nem született, viszont a család, a Hraboszki család nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolt végestelen végig Klobusicki Izabellával, tehát valószínűleg arról van szó, hogy tényleg a rosszindulatú, frusztrált emberek pletykája övezte ezeket a hölgyeket, és illette őket mindenféle oktalan vádakkal, és meg azt gondolom, hogy így hát ennyi év elteltével, így 170 év elteltével azért mégiscsak illik azt elmondani, hogy bizony ezek a dolgok nem állták meg a helyüket. Több más embert vádoltak meg ezzel, Mesterházi István feleségét, Büdi Kornéliát is. Egyetlen egyszer nem lehetett ezt igazolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a emberi természet ilyen szempontból nem változik, de még egy hölgyet szeretnék így végezetül megemlíteni, aki szerintem az egyik legfurább életutat produkálta 48-49 során. Az a neve, hogy Beck Vilma, nem tudom, hallottatok-e róla, ő kémként híresült el egy ilyen, hát ha nem is matahari, de egy magyar kémként. Uh-huh. Ő egy bizonytalan sorsú és identitású hölgyemény. Nem adatott neki se hosszú élet, 1851-ben halt meg Londonban, 41 évesen, de már előtte 1850-ben kiadott ott egy kötetet, aminek ez volt a címe, hogy Personal Adventures During the Late War of Independence in Hungary. Majd egy évvel később kiadta németül is. Ez magyarul későn jelent meg 1901-ben, tehát fél évszázaddal a halála után Miskolcon egy hölgy emlékiratai címmel, és gyakorlatilag a Beck Vilma azt írja le, hogy ő tulajdonképpen egy mesterkém volt, aki, idézem az előszót, a nemzeti mozgalom legnemesebb és leghősiesebb vezéreinek bizalmát bírta. Hát mit lehet róla tudni? Hát valószínűleg nem Beck Vilmának hívták, hanem eredetileg Korecki Vilmának, egy Csehföldről, Nyitra vármegyébe származó család leszármazottja volt, más források szerint egy zsidó család leszármazottja, ezeket szinte lehetetlen ma már ellenőrizni, de Radikula néven ismerték, mint hát kémet, és ő is részt vett a bécsi forradalomban, a férje a bécsi forradalomban halt meg, majd ő felajánlotta a szolgálatai saját elmondása szerint Kossuth Lajosnak, és hát Kossuth Lajos belé is vetette a bizalmát, és innentől kezdve különféle bizalmas dolgokat teljesített. Ha elolvassuk ezt az emlékiratot, kicsit ilyen James Bondos történetekkel találkozunk. Tehát például leírő Pozsonyból elindul gyümölcsáros kofának indulva Bécsbe, több mint 20-szor igazoltatják, de egyszer sem bukik le. Amikor pedig egyszer 60-ból indul el, akkor a titkos leveleit, az iratait, azokat bevarja a bundájába, és természetesen egyszer se bukik le, egyszer pedig Pesten elköveti azt a hibát, hogy leveszi a vörös parókáját, és mi történik? Idézem, Ó, borzalom, egészen váratlanul találkoztam a Ketchup Piri ezredesével, aki korábbi időből még Pozsonyból ismert, és azonnal emlékezett is rám. Arról azonban, hogy magyar ügynek vagyok híve, szerencsére mit sem tudott. Tehát tulajdonképpen egy ilyen sikertörténetet ír le, most valószínűleg mindkét irányba kémkedett egy év iránt, és 48-49 után Frankfurton és Berlinen át Hamburgba megy, onnan pedig Londonba, ahol fölveszi a kapcsolatot Pulszky Ferenccel, a londoni magyar emigráció egyik vezető figurájával, aki pénzzel támogatja ugyan, de azért Beckfield gúnyolja, mondná, hogy nem adott neki elég pénzt, nem pedig megköszöni, ami történik. És hát úgy ér véget az élete, hogy Birminghamben, börtönbe zárva hal meg, egy olyan fogadáson tartóztatja az angol rendőrség, amit a tiszteletére adnak, pénzügyi visszaélésekkel vádolták, meg valószínűleg még egy kis kettős ügynökként működött, és nem lehet tudni miért, de hát 41 évesen a börtönben meghalt. És hogyha ezeket a dolgokat meggondoljuk, akkor azt gondolom, hogy így a szemünk előtt világosan megjelenik, hogy rendkívül változatos női sorsokkal találkozhatunk, és egy pillanat erejéig hadd nézzek ki a másik oldalra is. Alfred zu Windisch-Grätz herceget pozitív figuraként szoktuk emlegetni a magyar történelembe, avagy nem?
Hát utóbbi.
Provokatív kérdés, természetesen nem.
Igen. Mérsékelten szoktuk szeretni, és erre van is okunk. Azért hadd mondjam el, hogy ő viszont 48-49-ben vesztette el a feleségét. A felesége, Marie Eleonore Philippine zu Schwarzenberg, ugye egy Deutschböhm, tehát egy német, egy országi arisztokrata családból származott, és amikor 1848 júniusában Prágában lövöldözés tört ki, egy eltévedt golyó kioltotta a feleségének az életét, áttörte a palotának az ablakát, és így halt meg, szerencsétlen hölgy, akire hát most függetlenül szimpatizálunk-e a férjével, vagy nem, azt gondolom, hogy ez egy tragédia. És van ennek egy nagyon érdekes művelődés történeti adaléka, ugye a 20. századi Csehország egyik zsenie, Egon Ervin Kis, a száguldó riporter, ő találkozott azzal a pletykával, szintén pletykával, vagy legendával, vagy városi legendával Prágában, hogy a szomszéd gyerek játszópajtása Eduard Kleibich egy házi barkácsolású kis játékágyújából származó lövedék ölte meg Windisch-Grätz feleségét. Amit állítólag az ő kapukulcsokból barkácsolt a fiú. És az édesapja ezt megerősítette neki, hogy tényleg volt egy ilyen kis játékpuska, mire fogta magát, elment a belügyminisztérium levéltárába is, és neki állt kikutatni azt a iratcsomót, ami Windisch-Grätz hercegné halálával foglalkozott, és állítólag megtalálta a játékágyú kerekét becsatolva. Na most, attól, hogy becsatolták a játékágyút, az nem azt jelenti, hogy azzal történt a halálos lövés, legfeljebb azt bizonyítja, hogy vizsgálódtak, másról ezek az iratok megsemmisültek, tehát ma már lehetetlen ellenőrizni. Mindenesetre azt gondolom, hogy egyfelől mutatja azt a fajta számtalan érdekességet, ami 48-49 kapcsán felvethető, hogy micsoda legendák kaptak lábra, és hát azért ne feledkezzünk el, hogy a másik oldalt is érte tragikus veszteség, és azt gondolom, hogy Windisch-Grätz története az jól példázza azt, hogy a személyes fájdalom, a személyes veszteség az osztrákot, magyart, orosz, csehet, bárkit sújthatott. És hát érdemes 48-49 kapcsán a hölgyek történetével is foglalkozni, mert bizony rendkívüli életutakkal találkozunk, amiből én most csak néhányat tudtam így fölvetni. Hát még reggel is sorolhatnám, hogy mennyi érdekesség.
Hát ez biztos. Nagyon szép kis gyűjtemény volt, Bokréta. Köszönjük szépen neked, Csaba. További jó munkát, szép napot.
Én köszönöm a figyelmet, éljenek a hölgyek így a nőnap után 8 nappal is, és hát éljen a forradalom emlékezete, és köszönöm a figyelmet nektek.
Katona Csaba történész beszélt nőkről 1848-49-es forradalom és szabadságharc, ismert és kevésbé ismert nő alakjairól.